Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Készülve a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét. 329. számú dicséretünk második versét énekeljük, amely így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem, hogy ismét gyarapodott Krisztus teste, egyházunk, és benne református gyülekezetünk, a legfrissebb gyülekezeti tagunként köszönhetjük szülei révén gyermekén Kelemen Katát, és kérjük, hogy Isten áldja meg őt, áldja meg szüleit, keresztszüleit, hogy legyen az ő élete Krisztus által elpecsételt élet, és az ő dicsőségére, Isten gondviselésében tudja egyházunk, nemzetünk javára az életét ebben a világban, és családja örömére élni. Isten áldjon meg minden jótokat, és Katát is. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megmentettél, megtartottál, és erre a napra juttattál bennünket. Minden eseményért az életünknek szeretnénk hálás szívvel feléd fordulni. Köszönjük az Isten tisztelet közösségét, köszönjük azt, hogy te nem hagysz magunkra bennünket, hanem igéddel mellénk állsz, biztatsz és vezetsz bennünket. Legyen ez így a mai vasárnapon is. Szent lelkeddel állj meg az életünkben, és adj választ kérdéseinkre, mutass utat, bátoríts, vigasztalj, add, hogy ígédet meghalljuk, befogadjuk, megtartsuk, és tudjuk cselekedni azt. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét. A mai napon, amivel keresi a mi szívünket, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében, a 27. fejezetében szóló igék az első verstől a 26. versig bezárólag, majd a 42. verstől a 44. versig bezárólag. Amíg ezt hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből, az első 26 versből, valamint a 42. verstől a 44. versig bezárólag így szólít meg bennünket Isten igéje. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált, a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy Adramitium mi hajóra, amely Ázsia tartományát, partvidékét akarta behajózni, és elindult velünk. Volt a tesszalonikai makedón Arisztrakosz is velünk. Másnap befutottunk Szidónba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szétkikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lázea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig a déli szél kezdett el fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillo nevezetű szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Claudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Sirtis tengerőből zárt hanyagra futnak, a horgonyt leeresztették és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, úgyhogy, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig kiki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Amen. Kedves testvérek, arról beszélgetünk, arról próbálunk tanítást találni a Szentírásban ezeken a mostani vasárnapokon, ami a gyülekezetünk első vezérlő elvei közül Krisztusra mutat, vagyis elmondja nekünk, hogy az életünk kezdete és vége, az életünk minden egyes részlete és maga az életünk is nincsen, nem lehet Krisztus nélkül, abban első helyen kell lenni Krisztusnak, abban első helyen kell lenni Jézusnak. Övé az életünk, övé a dicsőség, övé a kudarc, amit megélünk, övé a győzelem, amit megélünk, övé lesznek, övé a nehéz napok az életünkben, és övé a sok jó nap is, amit kapunk. Mindig mindenben Krisztus, Krisztus minden, mindenekben az életünkben. Ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert néha, sokszor nekem magamnak is ismételgetnem kell ahhoz, hogy ne csak szó, ne csak gondolat legyen, hanem megvalósuló hit, megvalósuló élet is. És azt is mondtuk, hogy ez nem csak egy játék a szavakkal, vagy nem csak egy fogalom, egy elgondolás, egy eszme, hanem ez valóságos. Valóságos létkérdés, valóságos válasz az élet kérdéseire. Meg van fogalmazva az is gyülekezetünk vezérlő elvei közül az elsőben, hogy Jézus Krisztus a válasz az élet nehéz kérdéseire. Ő benne találjuk meg a megoldásokat a problémáinkra. Az elmúlt vasárnapon a Biblia válasza, Jézus válasza szólalt meg az élet egyik legnagyobb kérdésével szemben, a kérdésével kapcsolatban ez a házasság. Lelkész testvérem ige hirdetésében megszólalt Jézus Márk evangéliumának, Márk evangéliumában megörökített szava és válasza arra, hogy mi az Isten üzenete a házassággal kapcsolatban. Ugye megkérdezik a farizeusok, hogy szabad-e elválni, hiszen Ők úgy olvassák a Bibliát, hogy Mózes megengedte a vállást. És Jézus erre nagyon kategorikusan, az Isten mély ismeretében megállva adja meg a választ, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember többé szék ne válassza. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy, mondja Jézus. A ti szívetek keménysége miatt írta Mózes ezeket a parancsolatokat. A mi szívünk, ami sokféleképpen lehet kemény, és a Biblia értelmezésében is változatos tud lenni. Nem tudom, hogy nézünk-e tévét, nem akarok tévémániánkus lenni, de van egy sorozat az HBO-n, aminek az a cím, hogy a Borgyák. Hogyha ezt a sorozatot valaki nézi, akkor én személy szerint egy-két részt láttam belőle, de olyan megdöbbentő az, hogy hogyan lehet értelmezni az Isten akaratát. Egy mély, erkölcsi fertőben élő egyházi vezető is tudja úgy értelmezni a Bibliát, hogy az Isten akarata, amit ő csinál. Úgy, ahogy a farizeusok is kívülről, belülről tudva a Bibliát, kérdezik Jézust az élet leglényegesebb kapcsolatáról, a házasságról, hogy hát szabad-e válni, és mondja Jézus, hogy nem. Nem szabad, mert ahogy múlt vasárnap hallottuk, aki elhagyja férjét és feleségét, az végeredményében az Istent hagyja el. És ezt mind Jézus mondja, a Jézusban megjelenő igei üzenet. Persze a szkeptikusok rögtön felvázolják azt, hogy könnyű Jézusnak, hiszen ő soha nem volt nős. Aki soha nem nős, az könnyen vagdalkozik olyanokkal, hogy aki megnősült, az úgy járt, most már akkor ne váljon el. Csak hogy ha az efézusi levelet olvassuk Pálból, kijönne a Szentlélek általi üzenet, megvilágítja a leglényegesebb mozzanatát Jézus életének, mégpedig azt, hogy a férfi ezért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom nektek. Vagyis ugyan Krisztusnak a mi értelmezésünkben nem volt felesége, de az Istennek az egyház, a jegyese, a mennyasszonya. Tehát Krisztus az egész egyházat, az egész emberiséget tekintette úgy, mint az ő feleségét, és nem hagyta el. Pedig az egyház, az emberiség mindent megtett azért, hogy Jézus megtagadja küldetését. Hogy kiforduljon abból, amit Isten útmutatásként adott neki. Ne vállalja be. De Jézus bevállalta az egyházért, a feleségéért, még a halált is. Hát valahogy így ad választ a leglényegesebb emberi kapcsolatra a Biblia Krisztusban. Na most, amit felolvastunk, Pál apostol életének egy mozzanata, mert a házasság is, a munkahely is, a baráti kapcsolat is sokféle lét, eleme, helye az életünknek kerülhet válságba, krízis helyzetbe. Szépen telik az életünk, úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, aztán még azt is megengedhetjük magunknak, hogy Isten vezetésére bízzuk magunkat, és végül mégis valami olyan élethelyzetbe kerülünk, ami veszélyt jelent az életünkre. Pál apostol, amit legelőször le kell szögeznünk, Isten embere. Pál azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát rögtön megkérdezhetné valaki, hogy Jézusról beszélünk, akkor mit keres itt Pál? Hát Pál hordozza Krisztust, és Krisztus hordozza Pált. Ami Pállal történik, abban Krisztus részt vállal, szerepet vállal, az az övé is. Mert Pál semmit sem tesz önmagától, csak azt, amit Isten mutat és ad neki. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nézzük meg, hogy Pál apostol ebben a válsághelyzetben, amit olvastunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében, mit tesz? Hogyan éli meg az ember a válsághelyzetet? A krízist. A szituáció a következő, Pált fogságban tartják, és elkezdik a tárgyalását, aztán folytatják a tárgyalást Rómában, mert úgy határoz a bíróság, hogy Pálnak Rómába kell mennie, mert fellebbezett a császárhoz. Pál egyébként szeretett volna Rómába menni, hogy ott prédikáljon az ottani keresztényeknek. Persze ő nem úgy gondolta emberileg, hogy majd fogolyként hajóval fog Rómába utazni. Hát így történik, Pál fogolyként megy egy hajóval Rómába. Egy római százados, Julianus vezetése alatt, vagy fogságában több hajón átszállnak egy másik hajóra, és így érkeznek el, hosszú hajózás után, ahogy olvastuk, Kréta mellé egy kikötőbe. Pál itt nagyon pontosan látja a helyzetet, bár fogoly és nem szakértője a hajózásnak, de látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik, mondja a hajón lévő vezetőknek, a századosnak, a kormányosnak és a hajó tulajdonosának. Tehát meghallgatva Pált, mégsem maradnak abban a kikötőben, hanem egy másik kikötőbe próbálnak eljutni, mert az a kikötő, ahol vannak, úgy gondolják, hogy nem téli kikötő, nem lehet kitelelni ott, ha beköszönt a tél, át kell menni egy másikba, ahol majd biztonságban van a hajó. És ez eredményezi azt a vihart, amiben ez a hajó kerül. Egy olyan vihar, amit ha elképzelünk, akkor képzeljünk el úgy, hogy mi van akkor, ha mi két hétig nem látunk napot, csillagot, este csillagokat, nappal a napot, csak sötét felhőket, amelyek nappal világosabbak, de igazából akkor se látni semmit a tengeri vizein kívül, ami körbeveszi a hajót, este pedig még az sem. Óriási vihar, ami méteres hullámokban dobálja a hajót. Ha valaki utazott már hajón és került viharba, az körülbelül sejti, hogy miről beszélek. Én magam részéről csak elmondásokban, filmekben láttam ilyen vihart a hajón, viszont átélhettünk viharokat mi magunk is, nem is olyan túl régen. Jég verte el Ceglédnek a déli részét, a fürdő részétől kezdve a négysávos úton, Széchenyi úton végig, nem az egész Ceglédet, de akik ott laktak, azok biztos, hogy érzékelték azt a fajta félelmet, amit én is érzékeltem, amikor láttam kilós, hatalmas öklömi jegek hullását, az égből jégdarabok hullását. Az csak egy jégvihar volt, és csak percekig tartott, mégis a biztosítók biztos, hogy emlékeznek hosszú ideig ezekre a percekre, mert komoly összegeket kellett megtéríteniük az egyes házak átfedése miatt. Óriási vihar, és történik, ami történik, látjuk, hogyan vészelik át. Mi az, ami tanulságként levonható ebből a történetből? Először is gondoljuk végig, hogy hogyan kerülünk válsághelyzetbe. Hogyan kerülhet az életünk krízisbe? Először is gyakran van az, hogy a szakértők téves útmutatást adnak. Nagyon sok szakértője van az életnek. Rengeteg önismereti, életcél megvalósító, önbeteljesítő, pszichológiai és egyéb művet, könyvet olvasunk. Van, aki azt mondja, hogy ezt tedd, így gondolkozz, és akkor rendben lesz az életed, akkor megmenekülsz. Van, aki azt mondja, hogy fura testhelyzetbe kell állnod, és azt kell mondanod, hogy és akkor rendben lesz minden, megtalálod a lelki békédet, és megmenekül az életed. És valaki azt mondja, hogy most jó hitelt fölvenni, most kell megvalósítanod az álmodat, hogy ezt 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt hallottuk Magyarországon. Valaki azt mondja, hogy most kell házat venni, mert most olcsó, most tedd a pénzedet oda, ahova tenned kell, hogy megmenekülj a kamat adótól. És megvalósítjuk, megépítjük, belevágunk, mert a szakértők azt mondják, hogy ez így jó. Vajon ilyenkor hallgatunk-e Istenre? Megkérdeztük-e Istent, amikor az életünk útjaira indultunk? Pál apostol mondja, úgy látom, hogy veszélyes a továbbhajózás. Mégis továbbhajóznak, mert a szakértők, a kormányos, a hajótulajdonos azt mondja, hogy mennünk kell. Persze ott van az érdek is, a pénzérdek, hogy hát mi lesz akkor, hogyha nem érünk időbe oda, vagy ha elveszlik a hajó rakománya. Hiszen nem telelésre alkalmas kikötő, elpusztul a hajó, elpusztul a rakomány, oda a jövedelem, a profit. Mennünk kell. És ilyenkor van az, hogy a szakértők körbeveszik a döglött lovat, és megpróbálják meghatározni, hogy ez a ló tulajdonképpen nem is döglött, hanem még lehet rajta lovagolni, vagy fordítva üljünk rá, mert úgy még lehet, hogy elérhetünk valamit. Tovább indulnak, és belekerülnek a válsághelyzetre. Mi az, ami még a válsághelyzetbe sodorhatja az életünket? Saját önzésünk, annak a megfogalmazódása, hogy én ezt meg tudom tenni. Saját értékítéletünk, amiben azt mondjuk ki, hogy hát nekem ehhez közöm van, én ezt meg tudom csinálni. Anélkül, hogy magunkat Isten elé állítanánk, és megmérnénk, hogy mi valóban képesek vagyunk erre. A legtöbb válsághelyzet az életünkben nem adódik. Aztán, hogyha közösségről beszélünk, hogyan juthat egy közösség válsághelyzetbe, presbitériumnak mondom, presbitereinknek, szavazzunk. Szavazzunk. Megszavazták. A kikötő nem volt alkalmas a terelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Megszavazták, hogy tovább hajózunk. Ugye ismerős a demokrácia. Ez is egy hatalmas tévedés, mert azt szokták mondani, hogy a református egyház, a református hitünk, az demokratikus. Igen, a hívő emberek a Szentlélek által indítatva véleményt alkotnak, és döntenek valamiről, de az első az imádság és az Isten segítségül hívása, és utána a szavazás. De ha csak szavazunk, ha a többség dönt, igen, a többség tévedhet. Sőt, nagyon is sokszor téved a többség. Nagyon emlékezetes történelmi esemény és történelmi tény a görög történelemből hagyták ránk a történetírók azt, amikor a kis-ázsiai görög városok küldöttségei megérkeznek a Peloponészoszi félsziget nagy görög városaiba, hogy segítséget kérjenek a perzsák ellen. És mi történik? Elmennek Athénba, Athénban fogadja őket a városi elöljáróság, és elmondják a gondolataikat, és azt mondják a városvezetők, hogy álljatok ki a nép elé, a démosz elé, és tartsatok beszédet, és majd szavaznak. És a küldöttek lelkesítő beszédet mondanak a görög testvériségről, és arról, hogy segítséget kell nyújtani egymásnak, és az aténiak megszavazzák. Mennek tovább a küldöttek, elérkeznek Spártába, Spártába királyság van, két király fogadja őket, elbeszélgetnek velük, elküldjük őket egy szállodába, egy wellness hotelba, néhány napra, két király összeül, megbeszéli a dolgot, és néhány nap után behívják a követeket, és azt mondják, hogy bocsánat, úgy látjuk, hogy ez a háború kilátástalan, és azt javasoljuk, hogy kössetek békét a perzsákkal. Tudjuk, mi történt, az aténi hajóhadnak több mint a fele veszett oda, és az áthajózott hadsereg egésze csak egy néhány százaléka tudott szárazföldön visszajutni Aténba. Elbuktak a kis ázsiai görög városok, és az ellenállások miatt a perzsák felkoncolták javarészét ezeknek a város görög lakosságának. Aztán következett a termopülai szoros, mielőtt elítélnénk a spártaiakat, ahol Leodinas és az a 300 spártai addig tudta feltartóztatni élete árán a görögök felkészülése miatt a perzsákat, a perzsa hatalmas túlerőt, ameddig a lentebb lévő görög városállamok meg tudták erősíteni hadseregeiket és ellen tudtak állni a perzsa inváziónak. Szóval a demokrácia nem mindig működik úgy. Mert ha azt mondanám, hogy több milliárd légy nem tévedhet, akkor megváltozna az étrendünk. Ne a többségre figyelj, hanem Istenre. A többség befolyásolható. Ott van a média, ott van a televízió a hálószobánkban, és szüretlen üzeneteket közvetít főműsoridőben. Még akkor is, ha be van karikázva, hogy 12 év alatt nem nézheted, de arra kíváncsiak legjobban a gyermekek, és azt fogják megnézni. Tehát válsághelyzetben szavazás útján is kerülhet az ember, és mindenki még gondolja végig a saját életét, hogyan került válsághelyzetbe. Lehet, hogy éppen abban vagy. A kérdés, mit tegyünk ilyenkor? Az emberi válasz itt a leírásban, az emberi reakció látványos és mindenki számára ismerős. Először is, amikor a kéthetes viharba belekerülnek a hajósok, akkor kétségbe esnek. Kétségbe esnek, és kétségbeesésünkben sok szabálytalanságot művelnek. Először is hagyják sodródni a hajót jó pár napig. Ameddig észbe nem kapnak, és azt mondják, hogy le kéne ereszteni a horgonyt, hogy ne sodródjunk tovább, aztán engedik le csak a horgonyt, hogy sodródjanak, hogy csak minimálisan tudjanak sodródni tovább, és kidobálnak mindent a hajóból, a rakományt és még az élelmiszert is. Egészen addig teszik ezt, ameddig a néhány nap után már nincs mit szinte enniük, és éheznek, mert enni is elfelejtenek a kétségbeeséstől, ráadásul sok élelmiszer kidobálva nem is nagyon volt mit. Tehát ezt ne tegyük. Mert a krízis helyzetben az ember, ha kétségbe esik, talán az az egyik legrosszabb dolog. Nem olyan túl régen volt egy krízis helyzetem nekem is. Autóúton mentünk, és a kislányunk éppen beteg volt, és a betegségében előjött, amit még mi soha nem tapasztaltunk, hogy a megivott folyadékot kihányta. Na most az autóúton haladva, meglehetősen magas sebességnél, ez a helyzet, az megdöbbentett bennünket, és kétségbe estünk. Csak később jutott eszembe az, hogy nem szabad. Mert ha én a volánnál kétségbe esetten figyelek hátra, hogy mi történik hátul, akkor még nagyobb bajba kerülünk. Meg kell nyugodni, el kell csendesedni, és oda kell figyelni, ahogy Pál tette. Pál először is nem esett kétségbe. És még valami. Amikor ész nélkül a krízis helyzetben elkezdjük kidobálni az életünkből a dolgokat, akkor nem biztos, hogy jót teszünk. Ők meg akarták menteni a hajót, illetve aztán később az életüket. Ezért a súlyt, aztán az élelmiszert és hajó felszerelést is kidobálták. Észszerű lenne, ha le lenne írva az, hogy a hajó süllyedőfélben volt, de nem volt süllyedőfélben a hajó. Ez csak a kétségbeesésük látása ösztönözte erre a cselekedetre őket. Különösképpen a hajó felszerelést nem lett volna szabad kidobni. Ne dobálj ki az életedből mindent, hogyha kétség, hogyha krízis helyzetbe kerülsz. Hajlamosak vagyunk olyankor azt mondani, hogy ez sem kell, az sem kell, ezt is dobjuk ki, azt is dobjuk ki. Vannak dolgok, amik meg kell, hogy maradjanak. Különösképpen az értékes dolgok. Az értékes dolgokhoz ragaszkodni kell. Azt mondja Jeremiás könyvében az Isten, hogy keressétek az ősi ösvényeket, és azon járjatok. Vannak irányelvek, amelyeket megpróbált az idő. Vannak olyan útmutatások, amelyeket Istenből fakadóan éltek meg az emberek. Manapság már nem is nagyon tudjuk, hogy ez Istenből fakadó bölcsesség. De van ilyen. Sok-sok népi bölcsességünkben megszólal a Biblia. Vagy a Bibliában megszólal sok-sok népi bölcsesség. Nem kell kidobálni mindent. Kidobáljuk a barátságainkat, kidobáljuk a házasságainkat, kidobáljuk a munkánkat, feladjuk, mert krízis helyzetben kétségbe esünk. Nem szabad. Pál apostol sem esik kétségbe, és nem akarja, hogy elvesszen a hajó, és elvesszen a legénység. Ráadásul erre neki ígérete is van. Mert amikor odafigyelünk az Isten szavára a krízis helyzetben, akkor megszólalnak az ígéretek. Vannak lelki horgonyok. Ki kell vetni a lelki horgonyokat az életünkben. Mit mondott az Isten neked? Milyen az Isten ígérete? Milyen az Isten célja az életeddel? Pál azt mondta, hogy az Isten célja az én életemmel, hogy Rómába kell jussak. És ha az Isten azt mondta, akkor oda fogok jutni. És Isten azt ígérte, hogy ha oda jutok, akkor velem együtt ti is. Mert egyetlen egy ember sem hal meg erről a hajóról. Nem azt ígérte, hogy megmarad a hajó, nem azt ígérte, hogy megmarad a rakomány, nem azt ígérte, hogy senkinek nem lesz egy horzolás sem a kezén, a fején, vagy bárhol, nem azt ígérte, hogy nem lesz nehéz, mert nehéz volt úszni, nehéz volt megkapaszkodni, akár azok, akik nem tudnak úszni a farönkökben, vagy a hajó tartozékaiban, de eléri a célját az Isten veled. Csak te tudd, hogy mit ígért neked. Te tudd, hogy veled mi a célja. Vannak megszólaló igék ilyenkor. A 125. Zsoltár első verse azt mondja, hogy akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Örökre megáll. Akik az Úrban bíznak, azok olyan, mint a Sion hegye, örökre megáll. Azt mondja a 27. Zsoltárunk, hogy reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Közhely, hogy a remény hal meg utoljára, de az Isten azt mondja, hogy a három legnagyobb érték, ami a hit által a szívünkben keletkezik, az a hit, a remény és a szeretet. És ezek nem múlnak el. Sok minden elmúlik az életünkből, de ezeknek az ígéreteknek nem szabad. Amikor betegséggel néz szembe az ember, amikor a halállal néz szembe az ember, tudnia kell, hogy mit ígért neki az Isten. Azt mondja János evangéliumában, aki én bennem hisz, ha meghal is él. A krízis helyzetben itt vannak a lelki horgonyai. Csendesedj el, imádkozz. És bátorodj meg. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert én veled leszek. Ez egy nagyon komoly üzenete az Istennek. Ő nem hagy el. Ahogy a keresztelésben olvastuk Máté evangéliumában, és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. De mondja ezt máshol is. Azt mondja, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Velünk az Isten, az erdélyi reformátusok és a kárpátaljai reformátusok visszatérő himnuszában a refrén: mindig velem, Uram, mindig velem. Te mindig velem vagy. És adjunk hálát. Mert Pál a legnehezebb körülmények között is hálát adott Istennek az életéért. És ekkor, megerősödve a krízishelyzetben, észrevesszük, hogy nem is rólunk van szó. Rólunk lenne szó? Csak egyedül? Nem azokról, akik néznek minket, akik figyelnek minket, akik látják az életünket. Mert bármit mondasz, bármit mondhatsz, az lehet átlátszó, és lehet hazugság is. De látom, ahogy élsz, és az nem hazudhat. Az igazat mond. Ha a krízis helyzetben meg tudjuk élni azt, hogy Isten velünk van, azt, hogy látjuk a sötétségben is, a sűrű ködben, 14 napig tartó ködben is Isten útmutatását, az utat magunk előtt, és szívünkben a remény, szívünkben a bizalom, és nem hunyik ki a szeretet, akkor is, hogyha érzésben eltűnik, de cselekedeteinkben és tudatunkban, döntéseinkben ott van, akkor azt látják, és akkor hisznek. Többen. Azok is, akikről most nem gondolod, hogy egyszer még itt lehetnek. Hát légy erős és bátor, és ne félj. A krízis helyzetben is, a nehézségek között is. Megment az Isten. Amen. Urunk Istenünk, Krisztusunk, sokszor úgy gondoljuk, hogy te tökéletes életet éltél, és a te életedben nem volt válság. Pedig a Getsemáné kertben vért könnyezve imádkoztál, hogy a legnagyobb krízisben hűséges tudjál maradni, és egy tudjál maradni az Atyával. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a benned bízó és benned hívő embereknek az életében nincs válság. Nem kerülnek nehéz helyzetbe, nem élnek meg nehéz pillanatokat. És néha mi is azt hisszük, hogy ha ilyenek vagyunk, akkor ilyen lesz az életünk. Urunk, bocsásd meg naivságunkat, és sokszor hitetlenségünket. Amikor próba elé állítasz, akkor mi számon kérünk téged. Miért? Urunk, segíts nekünk, hogy megértsük. Megértsük a te szeretetedet, amivel ki akarsz mosni belőlünk minden kételkedést és kétségbeesést. Amivel minden bűnünktől akarsz megtisztítani bennünket, mert igen, Urunk, sokszor a válsághelyzet, ami kialakul az életünkben, ami bűneink miatt alakul ki. Rossz döntéseink, sorozata, rossz gondolataink, vágyaink, és alkalmatlanságunk, hibánk, szeretetlenségünk, figyelmetlenségünk okozza azt, hogy szinte életveszélybe kerülünk. Lehet, hogy csak lelkileg, de lehet, hogy valóságosan. Uram, bocsásd meg ezt nekünk, segíts. Segíts, hogy megtartsuk a reményt, hogy ki tudjunk tartani, hogy tudjunk vigasztalódni és tudjunk vigasztalást adni, hogy bátorságunk legyen, hogy tudjuk megtartani azt, ami értékes az életünkben, hogy tudjunk küzdeni a nemes dolgokért, és közben tudjunk alázatosak maradni, és szelidek, ahogy te kérted tőlünk. Hogy békességet hirdessünk a békétlen világban, hogy örömet hirdessünk sok örömteli helyzetben és közösségben. Így kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, vezess a mai Isten tisztelet utáni utainkon, hogy tudjunk erős kötelék lenni, ami kötelék közötted, és kötelék egymás között. Legyünk, Urunk, a te tanítványaid, a te tested, a te dicsőségednek és a te kegyelmednek, a te szeretetednek a hirdetői. Jézus Krisztus nevében kérlek.
hallgass meg. Amen. Magunk csendességében néhány percig Istenhez válaszkodjunk. Amen. Amikor a mi Urunk a földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.